90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az emberi jogok tiszteletben tartására szólítva fel, humanitárius segítséget sürgetett a gázai övezetben élők számára 14. Leó pápa Castel Gandolfóban. A Szentatya szokása szerint a tegnapot a Rómához közeli pápai rezidenciáján töltötte, ahonnan távozva a palota előtti utcán röviden megállt nyilatkozni a ráváró újságíróknak. Újabb felhívásra van szükség mindenki emberi jogainak tiszteletben tartására, jelentette ki a pápa. Sajnálatát fejezte ki, amiért a gázai néphez még nem érkezett humanitárius segítség, ami szerinte tiltakozást, nehézséget okoz, és gátolja azok akcióját, akik részt vettek a flottillában. 14. Leó a gázai övezet területét megközelíteni akaró nemzetközi aktivistákra utalt, akiknek hajói már többször megpróbálták áttörni az izraeli tengeri blokádot. Elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot ma az országgyűlés, amely elkezdheti az alaptörvény 16. módosításának, továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is. A képviselők lefolytatják tehát az alaptörvény módosításának vitáját. A Tiszapárti mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozna a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Szintén ez a két képviselő nyújtotta be az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztés a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését kezdeményezi. Felmentette Hajdú Jánost a terrorelhárítási központ főigazgatói pozíciójából a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Költségvetési biztos kap a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, tudatta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt mondta, az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottsága nem fogadta el az NMHH 2025. évi zárszámadását és beszámolóját. A tárcavezető szerint a cél az, hogy a közmédia tisztességesen, kiegyensúlyozottan működjön, és ne csak a médiatörvény, hanem a költségvetési fegyelem maradéktalan betartására is törekedjen. Nem változtatott tegnap az alapkamat 6,25%-os szintjén a monetáris tanács, a döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály egybank elnök indoklásában kiemelte, az inflációs kilátásokat ellentétes irányú folyamatok alakítják, a magas energiárak és a fejlett piacok kötvénypiaci folyamatai óvatosságra adnak okot, ugyanakkor az erősebb forint és az árkorlátozások kivezetésének elhalasztása mérsékli a pénzromlás ütemét. Elvesztette a horvát állam ellen indított választott bírósági perét a MOL. A Magyar Olajtársaság így nem kapja meg a követelt több 10 millió eurós kártérítést. A bíróság teljesen elutasította a vállalat keresetét, egyúttal kötelezte az eljárási költségek megtérítésére is. A döntés értelmében a MOL-nak egyetlen euró sem jár, ehelyett neki kell kifizetni a 775 ezer eurós eljárási és adminisztratív költséget, valamint ezek kamatait. Ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs gyűjtőrendszer, vagyis az EMIG, amely a vasúti közlekedésben valós idejű információkat szolgáltat az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A rendszer visszaállításáról a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a lépés nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, miután a volt tárcavezető Lázár János sorozatos botrányok és jelentős késések után lekapcsoltatta a rendszert. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette be az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kuszik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17 ezer jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna mellett két külön szurkolói zónát alakítottak ki a két csapat rajongói számára, az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatói számára pedig az MTK sportparkban. Csak repülővel 250 000 jönnek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes terminálját is. Végül az időjárásról, ma nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és főként északkeleten záporok, zivatarok is kialakulhatnak, sokfelé lesz élénk erős a szél, a csúcshőmérséklet 31-32 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Antal Gábort, régi kedves ismerősünket, a Szent István Rádió hullámhosszán, aki ezúttal a szakmasztár verseny turizmus vendéglátás szakcsoportjának szakértője. A szakmasztár versenyről, idei 2026-os sikereiről beszélgetünk, nem véletlenül, hiszen Borstalba-Új-Zemplénvár megye büszke lehet, hármas apropóból is három diák szerepelt sikeresen az idei szakmasztár versenyen. Mi is ennek a verseny? Röviden a története. Arra kérem elsőként Vantal Gábort, hogy ismertesse velünk.
Igyekszem röviden, jó napot kívánok én is a hallgatóknak. Ez a szakmasztár valóban a szakmai munkáknak a versenye. Igazán szakmacsoportokon belül különböző szakmákban versenyeznek a fiatalok az egész országból. Döntően 50-60 szakma az, amely érintett különböző szakmacsoportokban, mint azt már említettem, és ennek egyik szakmacsoportja a turizmus vendéglátás, amely a cukrászokat, szakácsokat, pincéreket, valamint ezek szaktechnikusait is érinti. Tehát ezt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezi évről évre a verseny ezekben a szakmákban, és három lépcsős a tevékenység. Legelőször van egy interaktív szakmai számításokkal és más egyéb feladatokkal teletűzdelt írásbeli feladat, amit meg kell oldaniuk a versenyzőknek, hangsúlyozom, interaktív módon, tehát számítógép előtt. Ezt követően a pontszámok alapján előválogatóra hívják az ott jól szereplő diákokat. Az előválogatón már gyakorlati feladatokat kell megoldaniuk, ahol a gyakorlati feladatok elvégzését követően öt versenyzőt választ ki a szakmai zsűri arra, hogy a Hungexpo területén megrendezésre kerülő döntőn bebizonyítsák, hogy ki a legjobb az országban, vagy kik azok, akik a legjobbak az országban.
Úgy kell elképzelnünk, hogy 5 diák kerül be cukrász, 5 diák szakács, és 5 diák vendéglátás értékesítő területen, a Hungexpo területén, és ott megmérettetnek egymással. Így kell elképzelnünk?
Igen. Tehát ez már a végső döntő, ahol ezek nem csak ebben a három szakmában, hanem minden érintett szakmában, tehát 50 akárhány szakmában 5 versenyző versenyez a legjobb címért.
Szakmai zsűri előtt.
Így van, az ország kiválóan neves szakmai szakemberiből összeállított zsűri tagokból álló zsűri előtt kell, igen, számot adniuk a tudásukról.
És ott a döntő napján meg is születik a végeredmény.
Igen, a döntő napján megszületik a végeredmény, azonban a verseny egy eredményhirdetése az akkor nem történik meg, az később történik meg. Egy záróünnepség kapcsán, ahol kulturális műsor az ország vezetői adják át a díjakat, illetve a kamarának a képviselői.
Azt említettem, hogy hármas siker született az idei 2026-os esztendőben. Elsőként hallgassuk meg a telefonvonal túlsó végén várakozó szakoktatót és sikert elért diákját, akik nem tudnak itt lenni, jelen lenni körünkben, de telefonon rendelkezésünkre állnak. Velük beszélgetek elsőként. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a telefonvonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Márkus Juhász Orsolya, pincér szakoktatót, aki az Ózdi Szakképzési Centrum Surányi Endre Technikum és Szakképzőiskola Kollégium pincér szakoktatója. Kedves hölgyem, először is gratulációval kezdem, hiszen a szakmasztár versenyen a közelmúltban az ön egyik diákja sikeresen szerepelt. Szívből gratulálok az elért eredményhez.
Nagyon szépen köszönöm, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Igen, hát nagyon szépen köszönjük az elismerést. Nagyon nagy dicsőség az iskoláknak, és ugye hát természetesen nekem is. És örülök neki, hogy volt egy ilyen tanulóm, akivel idáig sikerült eljutnom.
Mit is jelent egészen pontosan ez a verseny? Hogyan készültek erre a megmérettetésre?
Hát első körben nem is én, hanem egy másik kolléganő, ő volt Illa Ellenhonóra, ő készítette fel a tanulónkat, ez a gazdasági számítások is ugye ez az első elődöntő részében. Majd amikor ezt tudatosul bennünk, hogy sikeresen megugrotta ezt az akadályt a Lili, utána került hozzám teljes egészében, bár nem új szerepkörben, mert ugye én vagyok az osztályfőnöke, és ez alatt a 3 év alatt is, amikor együtt dolgoztunk, tehát én voltam a szakoktatója végig, de kicsit intenzívebben próbáltunk készülni, ugye megkaptuk és az elődöntőre, hogy milyen követelményekkel és mivel kell ugye tovább mennünk. Igyekeztünk egy héten többször is találkozni, és ugye ennek megfelelően felkészülni. Amikor megértesítettek róla, hogy sikerült az elődöntőben is, ugye ott 9 tanuló jutott tovább, ebbe a 9 tanulóba belekerült, ott is megkapta, vagy elérte ugye azt az eredményt, ami a továbbjutáshoz az első 5, tehát a döntőben első 5 tanulóhoz eredmény szükséges volt, onnantól mi megint egy újabb hajrá, egy új levegő vitel, és akkor az ottani követelményeknek próbáltunk, vagy előírásoknak próbáltunk célirányosan készülni.
Mondjuk el még egyszer, hogy ki is a sikereket és a sikeres eredményt elért diák, és milyen eredménnyel végzett?
Marsi Nikolett Lilinek hívják, és a szakma sztár versenyen 3. helyezést ért el.
És végül csak néhány mondatban kérem szépen, ismertesse a kedves hallgatókkal, milyen kritériumoknak, milyen feladatoknak kell megfelelnie ahhoz a diáknak, hogy ilyen sikert tudjon elérni.
Én elsődlegesen azt mondanám, hogy a szakmájában elhivatottnak kell lennie, és mindenképpen egy olyan tudással kell rendelkeznie, mint a felszolgálás, mint egy tízteríték elkészítésénél, illetve pincérmunka vendégasztalnál, ami még ugye az oktatási rendszerünknek a KKK, ez a képzési követelményen túlmutat. Meg voltak is ilyen jellegű feladatai, amit a vízűs tanulóink nem feltétlenül csinálnak meg minden egyes gyakorlaton, hanem ezen felül még plusz információval kellett természetesen rendelkeznie, és plusz tudásanyaggal kellett hozzátennünk.
Tegyük hozzá azt is, hogy elméleti és gyakorlati tudásanyagra is szükség volt.
Tehát mind az elmélet, mind pedig a gyakorlatban sikeresen kellett szerepelni az elmélet és a gyakorlati feladatokban. Mit jelent az önök számára ez a siker az iskolának, önnek, a felkészítő tanának és nem utolsó sorban a diáknak? Milyen, hát mondhatom úgy, hogy előnyökkel jár majd ez a további szakmai életét tekintve?
Hát szerintem hatalmas nagy elismerés az iskolának, és én is. Tehát mérhetetlen büszke vagyok rá, hogy elértünk egy tanulóval, vagyis hogy eljuthatunk egy ilyen neves eseményre, és az országos versenyen megmutathatunk, hogy igen, a mi iskolánk is képes, és vannak itt nálunk is olyan tanulók, akik tudják és meg tudják csinálni ezeket a követelményeket. Lili most már szerintem mosolygós és nagyon boldog, még a mai napig is rendszeresen bejár hozzánk gyakorlatra, úgyhogy én mérhetetlenül büszke vagyok rá, hogy ennyire tényleg elhivatott, ezt nyugodtan kijelenthetem, és mint tőle megtudtam, tehát neki már megajánlott munkahelye van, és neki már biztos munkahelye, tehát meg fogja kapni a bizonyítványát ugye hamarosan, és utána ugye ő már megkapja mind a szakmai, mind az iskolai bizonyítványát, de ő már ezzel a bizonyítványon tudja, hogy már úgy fog menni, hogy biztos vállása van, és a vendéglátásban fog elhelyezkedni.
Köszönöm szépen a beszélgetést Márkus Juhász Orsolyának, az Ózdi Szakképzési Centrum, Surányi Endre Technikum és Szakképzőiskola Kollégium pincér szakoktatójának. Még egyszer szeretettel gratulálok önnek, mint felkészítő tanárnak az elért eredményhez.
Nagyon szépen köszönöm, és akkor átadhatom Lilinek.
Így van, mert hogy Marsi Nikolett Lilit szeretettel köszöntöm akkor majd a telefonvonal túlsó végén.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Szervusz, kedves Lili, szívből gratulálok neked az elért
köszönöm
eredményhez.
Szépen.
Most hogyan is készültél erre a versenyre, erre a megmérettetésre?
Osztályfőnökömmel készültünk leginkább. Az elődöntőre készített fel Vojtila Eleonóra tanárnő, de leginkább a számítási feladatokban, osztályfőnökkel pedig a gyakorlati részét.
Mi volt a kedvenced, ha fogalmazhatok így, és ha lehet választani, az elméleti vagy a gyakorlati feladatok? Melyek
gyakorlati
voltak a kedvenceid? Hogyan emlékszel vissza a döntő napjára, milyen emlékeket őrzel azzal a varázslatos és emlékezetes nappal kapcsolatosan?
A döntő elődöntőben ott kellett menükártyát írni, díszasztalt teríteni, koktélt készíteni és portfóliómat prezentálni, és idegen nyelven felszolgálni.
Igen, ezt ilyen könnyű elmondani, de egyáltalán nem olyan könnyű megvalósítani, és neked, hála jó Istennek, sikerült. A versenytársak közt is szó szerint hely tudtál állni. Mit lehet már tudnunk, említette tanárnő, hogy már biztos a elhelyezkedésed a legfontosabb, hogy látod a célt, hol folytatod tovább a szakmai életedet?
Rudabányán van egy hely, ahol már felajánlották, hogy ha elballagtam, utána szeretnének szerződést írni velem.
Azt hiszem, hogy ennél jobb hír nincs, és szívből gratulálok neked az elért eredményhez.
Köszönöm szépen.
És köszönöm szépen a beszélgetést Marsi Nikolett Lilinek. További életedhez és szakmai munkádhoz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Cserei Lászlóné Piroskát, a Miskolci Szakképzési Centrum Szent Pál István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképzőiskola szakács szakoktatóját. Nos, hogyan is készültek önök diákjával, versenyzőjével együtt erre az idei megmérettetésre?
Hát, amint Gábor is említette már, hogy egy többkörös versenyről beszélünk, ahol a gyerekek első körbe lexikális tudásuknak adtak számot, hiszen egy interaktív verseny volt, ahol kiválasztották a gyerekek tudása alapján, hogy kik jutnak be. Itt tizedi század pontok döntöttek, hogy ki jutott be az elődöntőbe.
Akkor szoros volt a verseny.
Igen, szoros volt a verseny, hiszen Vivian is 94 ponttal jutott be a 100-ból, úgyhogy mögöttük már tényleg tized század pontok döntöttek ahhoz, hogy kik kerülnek még be, és ő második helyen került be az elődöntőbe.
Mit is lehet tudnunk a diákjáról, ki ő, és hanyadéves tanuló itt a Miskolci Szent Pál István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikumban és Szakiskolában.
Varga Vivienről beszélgettünk, aki érettségi utáni képzésben vett részt, 2 éves képzésben, nagyon nagy szeretettel, nagyon nagy alázattal és tisztelettel végezte ezt a nem könnyűnek mondható versenyt, mert amikor megtudtuk, ugye, hogy bejutunk az elődöntőbe, akkor az idő hiánya is kicsit volt, és nagyon sok munkát fektettünk bele abba, hogy további sikereket tudjon elérni.
Hogyan lehet felkészülni egy ilyen versenyre? A kedves hallgatókat mindig az érdekességek, a különlegességek és a kulisszatitkok érdeklik elsősorban. Legyen olyan kedves, néhány feladatot említsünk meg a verseny feladatok közül.
Hát az elődöntőbe való bejutáshoz első körben portfóliót kellett készíteni a gyerekeknek, majd a szakács szakmában 2 nyersanyag kosarat kaptunk meg, amiből 2 darab menüt kellett, tehát 2x2 darab menüt kellett elküldeni a versenybizottság számára. Ezután, amikor ők ezt elfogadták és jónak találták, akkor visszajeleztek, hogy melyik menüt fogja majd a Vivian elkészíteni az elődöntőbe, és annak alapján tudtunk készülni.
Menü, ez azt jelenti, hogy előétel, leves, főétel és desszert, így kell elképzelnünk?
Igen. 4 fogásos menüt kellett elkészíteniük, tehát volt ebbe előétel, leves, főétel és desszert. Ami ott derült ki a helyszínen, az iskolába, hogy melyik ételt fogják elkészíteni.
Ezek az ételek különleges ételek, vagy jól megszokott, sokak által ismert magyar tájjellegű ételek?
Igen, ahogy mondja, ebben most voltak különleges élelmiszerek is, de voltak benne hagyományos követő élelmiszerek, mint a máj például, vagy a vad, tehát ragaszkodott a zsűribizottság ezekhez, és a versenyzőket is elég jók és kritériumokkal állította ezáltal.
Egy versenyre mindig sok-sok gyakorlással lehet felkészülni. Ez esetben az önök esetében hogyan kell ezt elképzelnünk? Többször elkészíti a versenyző azt a bizonyos ételt? Többször megkóstolja?
Az idő az nem volt túl kegyes hozzánk. Az elődöntőtől a döntőig másfél hetünk sem volt a felkészülésre, és a döntőbe pedig 5 darab 4 fogásos menüből választottak számunkra. Tehát ezt az 5 darab 4 fogásos menüt tudtuk gyakorolni, mondhatom csak egyszer tudtuk legyakorolni, tehát ez meg volt adva, hogy miket kell elkészítenünk, illetve a második nap pedig kellett készülnünk egy előételre és egy tányér desszertre. Itt is meg voltak adva, hogy kötelezően felhasználandó alapanyagok mik vannak, és még volt választható alapanyagok hozzá. Tehát időhiányában így túl sok felkészülési időnk nem volt, de úgy látom, azért nagyon jól megugrottuk mindketten, hiszen Vivi tényleg izgalmakat levonva, nagyon alázatosan, nagyon szerényen, de mindig pozitívan állt hozzá, és mindig alaposan felkészült, és figyelte, amire tanítottam.
A szakmai tudás mellett az egyik legfontosabb az alázat, a szakmai alázat, ezt nem győzzük elégszer elmondani, és nem lehet elégszer ismételni. Ahhoz képest, hogy milyen kevés idő állt az önök rendelkezésére, hát nagyon szép eredményt értek el. Ismételjük el még egyszer, milyen eredményt is?
Tehát a szakma kiváló tanuló versenynek első helyezését ért el a szakács szakmában.
Szívből gratulálok ehhez az eredményhez, neki is, és önnek is. És ha már Varga Vivient említettük, akkor a folytatásban, bár nem tud jelen lenni itt most körünkben, telefonon kapcsoljuk őt, és néhány percben őt is kérdezem a versennyel kapcsolatos élményeiről. A telefonvonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Varga Vivien szakácsot. Először is szívből gratulálok neked az elért eredményedhez.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok!
Hogyan is készültél erre az idei szakmasztár versenyre?
Hát először is hatalmas izgatottság volt bennem, hogy eleve, hogy bekerültem a elődöntőbe. Piroska nénivel, a felkészítő tanárommal nagyon sokat gyakoroltunk, és készültünk erre a versenyre. Az elődöntőbe, mikor bekerültem, nagyon jó volt, és izgatott voltam, és intenzív volt, és nagyon örültem, hogy utána tovább jutottam még a országos döntőbe is.
A feladatok között volt-e könnyű, és volt-e nehéz feladat? Hogyan emlékszel vissza?
Persze voltak könnyebbek is, meg találkoztam vele, de még nem próbáltam ki, így sokat is tanultam. Például a elődöntőben volt egy lassan sült tarja, ott oda kellett figyelnem a apró részletekre, mint például az ízekre, vagy pedig az időzítésre is, de megoldottam.
És mit éreztél akkor, amikor megszületett a végeredmény, hiszen első helyezettnek lenni egy ilyen versenyen nem akármilyen eredmény?
Hát először is, mikor a színpadra léptem, izgatottság volt bennem, valamint egy kis félelem is, de miután már felértem, egyre jobban magamra találtam, és amikor megtudtam, hogy első helyezett lettem, az hát egyszerűen elképesztő érzés volt, és alig hittem el, de nagyon-nagyon örültem neki, mert megérte a sok fáradalom és a sok munka.
Már csak azért is, hiszen szakmai előremeneteletekben sokat jelent az, hogyha sikeresen szerepeltek egy ilyen versenyen. A te személyes életedben mit is jelent ez az eredmény?
Hát úgy gondolom, hogy nem csak szakmailag adott ez rengeteget nekem, hanem emberileg is sokat fejlődtem. Például a stresszkezelésem is nagyon sokat fejlődött a verseny miatt, hogy bejutottam ide, és hál' Istennek a családom is, meg mindenki támogatott.
Lesz már biztos munkahelyed az eredménynek köszönhetően?
Igen, itt a lakhelyem Mezőcsáton már elkezdtem dolgozni.
Köszönöm szépen Varga Vivien szakácsnak a beszélgetést, és még egyszer szívből gratulálok neked az elért eredményhez.
Nagyon szépen köszönöm.
Tóth Krisztinához, cukrász szakoktatóhoz fordulok. Legyen olyan kedves, ön is ismertesse szakoktatóként, hogy melyik diákjával és milyen eredményt is értek el ezen a bizonyos szakmasztár versenyen.
Jó napot kívánok! Én a Jakab Dorinával értem el a negyedik helyezést. Ő egy 2 éves cukrászképzésen tanult nálunk, érettségi utáni képzésben. Ők már tudatosan jönnek, és szeretnék ezt a szakmát, kimondottan ezért választották, mert nagyon szeretnék ezt a szakmát megtanulni, úgyhogy óriási nagy szerencsém volt vele.
Önök hogyan készültek a versenyre?
Nehezen, voltak azért kihívások. Ugye itt ebben a régióban azok a nyersanyagok beszerzése, alapanyagok, megtalálása, föllelése azért elég nehézkes volt, de úgy gondolom, hogy sikerült megugrani ezt a leszet is, és aztán beszereztünk mindent, és próbáltunk gyakorolni.
Mi volt a feladat cukrászként? Milyen édességet kellett idén készíteni, vagy édességeket?
Édességeket kellett készíteni. Nálunk a döntőben már csak egy nyersanyaglista van, amelyből ugye meg volt határozva, hogy 3 darab desszertet, amelyből krémsajtot kellett használni az egyikbe, a másikba szabadon választható volt, és volt egy 3. desszertünk, ott viszont a málnát kellett felhasználnunk kötelező elemként, és bármit készíthettünk belőle, illetve a cirkusz téma volt megjelölve, és ennek megfelelően valamilyen dísztortát kellett készíteni.
A telefonvonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Jakab Dorina cukrászt. Először szívből gratulálok neked az elért eredményedhez, melyet a szakmasztár versenyen értél el.
Nagyon szépen köszönöm.
Most hogyan készültél felkészítő tanároddal együtt erre a versenyre?
Minden nap, hétköznaponta újból és újból ugye megsütöttünk minden terméket, időre átvettük, úgyhogy lehetőleg részletesebben mindent megcsináltunk.
És ha jók az értesüléseim, akkor a szakmai, lexikális tudásod neked kimagaslóan jól sikerült, 100%-on teljesítettél ebben a feladatban. Szívből gratulálok neked.
Igen, köszönöm szépen.
Hogyan készültél erre a feladatra, hiszen ez az első lépcsőfok a versenyen való elindulásban?
Hát a szakmai rész, hál' Istennek, könnyebb volt, mert ott órán, ha figyel az ember, akkor azt meg is tanulja. Gyakorlatban a számításokat gyakoroltam inkább többet otthon.
A feladatok között volt kedvenc feladatod, és volt nehéz feladat is?
Számomra a tolta burkolás volt nehezebb, mert abban kevesebb gyakorlatom volt, de a kevés idő alatt kihoztam magamból a maximumot, úgyhogy azt is megoldottam, hál' Istennek.
Sokat gyakoroltál? Sokat gyakoroltatok?
Igen, igen. Egy hónapot, vagy két hónapot. Folyamatosan minden nap.
Célod is volt, hogy ezen a szakmasztárversenyen elindulj és megmérettesd magad?
Igen, nagyon szerettem volna elindulni, és hát sikerült is, hál' Istennek.
Miért volt célod?
Szerettem volna szakmailag fejlődni, és kipróbálni magam éles helyzetben, hogy mire vagyok képes.
És ez sikerült is.
Igen, sikerült.
A versenyen való sikeres részvételnek köszönhetően munkahely lehetőség már körvonalazódik a szakmai életedben?
Igen, igen. Most az új állás, ahol dolgozom, pont a verseny miatt segített ugye bejutni. Ez nagyobb lökött a zenéletrajzolom.
Szívből gratulálok neked, és köszönöm szépen a beszélgetést Jakab Dorina cukrásznak.
Nagyon köszönöm.
És büszke lehet Borsodaba Új-Zemplén vármegye az idei szakmasztárverseny döntőseire, egészen pontosan Varga Vivienre, aki szakácsként első helyezést, Marsi Nikolett Lilire, aki vendégtéri szakemberként harmadik helyezést, és Jakab Dorinára, aki cukrászként negyedik helyezést ért el ebben a megmérettetésben. Szívből gratulálunk az elért eredményekhez. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szent Atya fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportját. A gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. Főszerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában. Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szentatya pünkösd vasárnap délben a Regina Czőli elimádkozása után köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Arra szólított, hogy imádkozzunk a növekvő kínai keresztény közösségért és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, libanoni és közel-keleti testvéreinkért, akik a háborútól szenvednek.
Ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina.
Május 25-én tartottuk a kínai egyházért való imanapot, a boldogságos Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus emléknapján, aki nagy tiszteletnek örvend Shanghaiban, a Sesánik egyhelyen. Csatlakozzunk a kínai katolikusok imáihoz, mely jelzi irántuk való szeretetünket, és az ő közösségüket az egyetemes egyházzal és Péter utódával. A mennyek királynője közbenjárása esdje ki a növekvő kínai közösségnek az egység kegyelmét, és adja meg mindenkinek az erőt ahhoz, hogy tanúskodjon az evangéliumról a hétköznapi fáradalmak közepette, hogy a remény és a béke magva lehessen.
Invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi in una miniera nel nord della Cina.
A Szentatya örök békességért fohászkodik azok számára, akik az elmúlt napokban Észak-Kínában bekövetkezett bányarobbanás áldozatai lettek.
A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra.
Szűz Máriára, a keresztények segítségére bízzuk a keresztény közösségeket is, akik a Szentföldön, Libanonban és az egész Közel-Keleten szenvednek a háború miatt. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkező zarándokokat. Külön üdvözölte a Lengyelországból érkezett fogyatékkal élők csoportját, valamint a belgiumi Kelmisből indult kerékpáros zarándoklat résztvevőit, akiknek gratulált teljesítményükhöz.
Leó pápa, a gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. 14. Leó hétfőn fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait, amely május 25-én Rómában részt vett a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferencián. A Szentatya a magány világjárványát említette a születési arány csökkenésének egyik okaként, amely jelenség egyben az EU intézmények alapító atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad. A pápa arra buzdított, hogy kerüljük az ellentmondásos, látszólag családbarát, de valójában diszkriminatív, az abortuszt dicsőítő politikákat.
Your focus on the continent's demographic question is certainly timely, for this issue signifies an urgent challenge with practical implications.
A demográfiai kérdés sürgető kihívás, döntő útkereszteződés Európa számára, amelyet a magány világjárványa sújt, és amely veszélyezteti jövőjét. Egy olyan Európának, amely ellentmondásos, látszólag családbarát és az anyaságot diszkrimináló, az abortuszt, mint jogot, magasztaló politikákat alkalmaz, változtathatatlan elvekre van szüksége, hogy válaszoljon a korunk férfiait és nőit sújtó válságokra. Ezt hangsúlyozta 14. Leó május 25-én hétfőn délelőtt angol nyelven elmondott beszédében, amikor a Vatikánban fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait. Az audienciára abból az alkalomból került sor, hogy hétfőn délután rendezték meg az Európai Parlament római kapcsolattartó irodájában a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferenciát. A résztvevők között volt Eugenia Rocella, a családügyekért, a születési arányért és az esélyegyenlőségért felelős olasz miniszter, Dubravka Suica, az Európai Bizottság demográfiáért felelős földközi-tengeri biztosa, Antonella Sberna, az Európai Parlament alelnöke, Gudrun Kugler, az EBSZ demográfiai változásokért felelős különleges képviselője, valamint a demográfiai közös munkacsoport három társelnöke az Európai Parlament különböző képviselőcsoportjaiból. Az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának közel 30 képviselőből álló küldöttsége is részt vett a tanácskozáson, akik különböző politikai csoportokat és országokat képviselnek, továbbá a családdal, születési arányjal és demográfiai kérdésekkel foglalkozó non-profit szervezetek képviselői.
The demographic challenge stands as a crucial juncture for the anthropological, social and economic future of Europe.
Leo pápa nagyon is tudatában van, hogy egy sürgető kihívással nézünk szembe, amelynek konkrét következményei vannak emberek milliói számára. Tudatában van annak, hogy Európát régóta öreg kontinensnek tekintik, ahogy Ferenc pápa évekkel ezelőtt hangsúlyozta. Leo pápa leszögezte, hogy a gyermekek a jövő, és rámutatott, hogy átfogó és fenntartható fejlődésre van szükség, amelyet a nemzedékek közötti szolidaritás hiánya akadályoz. Emlékeztetett arra, hogy a világjárvány milyen befolyásolta a születési arányt, magányt és gátlásokat teremtve. Majd hozzátette, sajnos ehhez a szolidaritáshoz a nemzedékek közötti egyensúlyra van szükség, amely jelenleg hiányzik Európában. A drasztikus sterilitást Leo pápa szerint Európa alapítói keresztény inspirációjának elutasítása is súlyosbította. Túl sokaktól megtagadták a születés jogát, hívta fel a figyelmet beszédében, ismét elődjét idézve. Majd rávilágított bizonyos politikák kétértelműségére. Nem ritkán találkozunk ellentmondásos kijelentésekkel az állítólagosan családpárti politikák részéről, amelyek egyszerre hirdetik az anyasággal szembeni diszkriminációt, magasztalják az abortuszt mint jogot, és aláássák a családalapítás vágyának alapjait. Szerencsére ma is vannak itt velünk néhányan, akik csodálatos kivételt jelentenek, utalva az audiencián megjelent fiatal gyermekes házaspárokra.
National and EU policies need to be developed and formulated in partnership with civil society.
Leo pápa megerősítette reményét, hogy nem csak intézményi szinten, hanem a civil társadalom bevonásával is párbeszédre kerülhet sor. Elkötelezettségetek tagjaitok sokszínűségének köszönhetően alapvető szerepet játszhat, és ideális fórumot jelent ahhoz, hogy innovatív ötletek szülessenek, amelyekre Európának és a világnak kétségbe esetten szüksége van. Ennek a párbeszédnek nem csak a különböző európai intézményeket és kormányokat kell bevonnia, hanem a civil társadalom teljes spektrumát is, amelynek a keresztények szerves részét képezik. Megbeszéléseiteknek az is a feladatuk, hogy előmozdítsák a családok közös felelősségét és aktív szerepét a társadalmi, politikai és kulturális életben, hangsúlyozta Leo pápa. Szent II. János Pál 1981-ben kiadott Familiaris Consortio, családi közösség című apostoli buzdítására utalva, amely a keresztény család feladatairól szól a modern világban, 14. Leo hangsúlyozta, hogy ez a dokumentum kifejezetten a referencia szövegek közé tartozik, amely emlékeztet arra, hogy a család egy férfi és egy nő házasságán alapul. Alkalmazni kell a szubszidiaritás elvét, hogy elkerüljük a túlzott állami beavatkozás és az individualizmus két szélsőségét. Leo pápa méltatta az Európai Katolikus Családegyesületek Szövetsége és az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága közös munkáját. Majd beszéde végén rámutatott. A politikáknak az emberi személyt teljes egészében kell figyelembe venniük, és mindig elő kell mozdítaniuk az emberi lények méltóságát. Így módon a demográfiai válság megoldása egy valóban emberi utat nyithat meg, amely a közjóra és a jövő nemzedékeinek jólétére irányul.
Szerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában. Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikkben foglalta össze 14. Leo pápa Magnifica Humanitas kezdetű most megjelent enciklikáját, amelyben a Szentatya arra szólít fel minket, hogy a technika fejlődését ne a szív elszegényedésével fizessük meg. A mesterséges intelligencia korában, amikor a minden ellenőrzésen kívülálló hatalmas technológiai hatalomkoncentráció, valamint az embertelenség új formái már az emberi méltóságot veszélyeztetik, 14. Leó pápa arra a sürgető kötelességre hív fel minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. A polarizációk és az erőszak korában, amikor terjed a hatalom kultúrája, és a háború újra elfogadottá válik a nemzetközi politikai eszközeként, Péter utódja arra kér minket, hogy fejlesszük a technikát anélkül, hogy a szívünk visszamaradna. Arra hív minket, hogy fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat, ahogy a technokratikus ideológia teszi, kijavítandó hibának tekintenénk. Arra buzdít minket, hogy ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével, a legkisebbekkel kezdve. Egy olyan Isten szemével, aki magára vette gyengeségünket, és azt az üdvösség helyévé alakította, mert még akkor is, amikor a gépek hatékonyságukban kiemelkednek, a történelem középpontjában továbbra is egy emberi arc áll előttünk, amely arra vár, hogy rátekintsenek. A Magnifica Humanitas elsősorban nem a mesterséges intelligenciáról szóló elemző szöveg. Nem foglalkozik a folyamatosan változó folyamatok részleteivel. Inkább egy összefoglaló irat, amely a társadalmi tanítás elveit alkalmazza korunkra, a mesterséges intelligencia korára, megerősítve és aktualizálva a tanítóhivatal alapvető pontjait. Ez a szöveg véget vet azoknak a félreértéseknek is, akik a piacok és az új technológiák abszolút szabadságában bízva hajlamosak a pápai tanításokat, amelyek a mesterséges intelligencia közös, emberséges irányítását, az integrális ökológiát, a bűn struktúráivá váló gazdasági struktúrákat és a háború elutasítását szorgalmazzák, vitatható tanításként leértékelni. A Rerum Novarum szerzőjének nevét felvett pápa a digitális forradalom korában arra kér mindnyájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet, mert a szeretet civilizációjának felépítése apró, de kitartó hűségek összességének köszönhetően valósul meg, amelyek képesek megfékezni az embertelenséget. Ez tehát egy olyan feladat, amely mindannyiunkat közvetlenül érint. Leó pápa emlékeztet bennünket arra, hogy az igazságtalanságok nem csupán az egyének téves döntéseiből fakadnak, hanem azokból a struktúrákból, mechanizmusokból, gazdasági és kulturális rendszerekből is, amelyek egyenlőtlenségeket eredményeznek, és hogy nem tekinthető emberi fejlődésnek az, amely egyesek fogyasztását növeli, miközben a költségeket és a terheket másokra hárítja, vagy egész régiókat alárendelt szerepbe szorít. Ahogyan sajnos ma az új technológiák és az azokhoz szükséges erőforrások területén is történik ez. Az enciklikában olvassuk, szól Andrea Tornielli cikke, hogy a magántulajdon társadalmi funkciója az egyház biztos tanítása, és ma az általánosan mindenki számára szánt javak között számba kell vennünk az új tulajdonformákat is, szabadalmakat, algoritmusokat, digitális platformokat, technológiai infrastruktúrákat, adatokat, hogy elkerüljük új kizárási formák és szabadságtól való megfosztás kialakulását vagy megerősödését. A technika ugyanis nem egyszerű eszköz, és amikor kritériummá válik, végül eldönti, mi számít és mi kerülhet elvetésre. Az embereket egy egyre hatékonyabbá váló rendszer fogas kerekeivé pokozza le. Manapság a platformok, az infrastruktúra, az adatok és a számítási képesség feletti ellenőrzés nem az államok, hanem a nagy gazdasági és technológiai szereplők kiváltsága, akik meghatározzák a hozzáférés feltételeit, a láthatóság szabályait és magát a részvételi lehetőséget. Amikor ez a hatalom néhány kézben összpontosul, hajlamos átláthatatlanná válni és kicsúszni a nyilvános ellenőrzés alól, akkor ez magával hozza a torz fejlődés kockázatát, ami új függőségeket, kizárásokat, manipulációkat és egyenlőtlenségeket teremt. A pápa, megerősítve az igazságos háború elméletén való túllépés szükségességét, felszólít arra, hogy a mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok alá kell vetni, mert nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenni a háborút. Továbbá, a mesterséges intelligencia a képek és tartalmak manipulálásán keresztül kulcsfontosságú tényezővé vált a közvélemény alakításában, egyre nehezebbé téve az igazság és a hamisság megkülönböztetését. A munkaerőpiacot is számos bizonytalanság övezi. Az enciklika ezzel kapcsolatban arra emlékeztet minket, hogy már nem lehet kizárólag a piac láthatatlan kezére hagyatkozni, a politika feladata, hogy a gazdasági és technológiai dinamikát a közjó felé irányítsa, előmozdítsa a méltóság teljes munkát, a társadalmi befogadást és az innováció előnyeinek méltányos elosztását. Emberi mi voltó megtartása, a folyamatok irányítása, a monopóliumok elkerülése még ezen a területen is, amelyek végül kevesebb hatalmát növelik sokak életének rovására, a pápa által kijelölt út nem emel barikádokat, és nem is utasítja el eleve a mesterséges intelligencia használatát. Sőt, kiemeli számos pozitív aspektusát és hasznos alkalmazását, de ugyanakkor elmagyarázza, hogy nem elég etikai kérdés feltenni a felhasználásának jó vagy rossz céljáról. Elengedhetetlen a korai beavatkozás, valamint annak megkérdőjelezése, hogy hogyan van egy rendszer megtervezve, és milyen személy és társadalom kép van beírva az azt irányító adatokba és modellekbe. Ehhez megfelelő jogi keretekre, független felügyeletre, felhasználók oktatására és mindenek előtt ismét olyan politikára van szükség, amely nem mond le a kötelességéről. Ellenkező esetben a változást kizárólag a technokrata logika fogja irányítani, és azt szükségesnek és elkerülhetetlennek fogják bemutatni, így végül olyan szabályokat fognak bevezetni, amelyeket azok diktálnak, akik az adatokat, az infrastruktúrát és a számítási teljesítményt birtokolják. Ezért szükséges a mesterséges intelligencia lefegyverzése, azaz a technikai hatalom és a kormányzási jog közötti egyenlőség megszüntetése. Nem azért, hogy lemondjunk a technológiáról, hanem azért, hogy megakadályozzuk, hogy uralja az embereket. Vitathatóvá, kifogásolhatóvá és ezáltal lakhatóvá kell azt tenni. Pontosan azért, hogy ne mondjuk le emberségünkről, amely oly törékeny és oly nagyszerű. Zárul Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikke Leó pápa enciklikájáról.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Zhuangzi álma. 2000 évvel ezelőtt Zhuangzi, a mester, egy lepkére mutatott. Álmomban, mondta, ez a lepke voltam, és most egy kicsit zavarban vagyok. Lepke, mesélte, igen, lepke voltam, s a lepke vígan táncolt a napon, és nem is sejtette, hogy ő Zhuangzi. És felébredtem. És most nem tudom, folytatta eltűnődve. Mi az igazság? Melyik lehetek? Hogy Zhuangzi álmodta-e a lepkét, vagy a lepke álmodik engemet? Én jót nevettem. Ne tréfálj, Zhuangzi, ki volnál? Te vagy Zhuangzi, tehát? Ő mosolygott. Az álombeli lepke épp így hitte a maga igazát. Ő mosolygott, én vállat vontam. Aztán valami mégis megborzongatott. 2000 évig töprengtem azóta, de egyre bizonytalanabb vagyok. És most már azt hiszem, hogy nincs igazság. Már azt, hogy minden kép és költemény. Azt, hogy Zhuangzi álmodja a lepkét, a lepke őt, és mindhármunkat én.
Szabó Lőrinc költőműfordító 1900. március 31-én Miskolcon született. Apja mozdonyvezető, vasúti fékező, felmenői földbirtokosok, református lelkészek, tanítók voltak. 1908 és 1918 között a debreceni református főgimnáziumban tanult, itt tett hadi érettségit. A frontok összeomlásáig katona volt, majd Budapesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar, magyar-német-latin szakára iratkozott be. Verseivel megkereste Babits Mihályt, aki barátságába fogadta. 1921-ben állást kapott az Estlapoknál, azaz a Pesti Napló, az Est és a Magyarország című folyóiratoknál. 1932-ben, majd 37-ben másodszor, 44-ben harmadszor Baumgarten díjat kapott. Ekkoriban a népi írók mozgalmával majd egy időre jobboldali politikai körökkel került kapcsolatba. 45 után vizsgálati fogságba került, ahonnan barátai közbenjárására szabadult. 1947-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult. 49-től nem publikálhatott, műfordításokból tartotta el magát. 1954-ben József Attila díjjal, 57-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Szabó Lőrinc 1957. október 3-án hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Szűz Mária, te vagy az én királynőm. Testemet és lelkemet ma, minden nap és halálom óráján a te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánlom. Neked ajánlom minden reményemet, minden örömömet, minden gondolatomat és esendőségemet, életemet és halálomat. Közbenjárásod és érdemeid által eszközölt ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben a te isteni fiadnak akaratát teljesítsem. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!